Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a második Zsoltárunk első versét énekeljük. A második Zsoltár első versét, ami így kezdődik, miért zúgolódnak a pogányok, mit forgatnak ő bolond elméjükben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 489. énekünket keressük elő. 489. A 489. éneket énekeljük el mindegyik versével. A 489. énekünk első verse így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Good.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Márk evangéliumának 11. részéből hallgassátok meg Isten igéjét, a 15. verstől a 19. versig terjedő szakaszból. Márk evangéliumának 11. részében a 15. verstől a 19. versig így szól hozzánk Isten igéje. És beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba. Mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, odament, ha találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz levélnél egyebet semmit sem talált, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvé Jézus mondta, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák ezt tanítványai. És Jeruzsálembe érkezének, és Jézus bemenvén a templomba, kezdék kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá, és nem engedi valahogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. És tanít vala, mondván nékik, nincsené megírva, az én házam imádság házának neveztetik minden nép között, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodtak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt, mert féltek tőle, mivel hogy az egész sokaság álmélkodott vala az ő tanításán. És mikor beesteledvék, kiment a városból. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy a mai napon is összegyűlhettünk itt a templomban, hogy téged magasztaljunk és dicsőítsünk. Szeretnénk alázattal jönni eléd, tudván, hogy mérhetetlenül távol vagy tőlünk, hiszen mi teremtmények vagyunk, te pedig a teremtőnk vagy. A te kezedben van minden hatalom mennyen és földön, mi pedig gyengék vagyunk, kicsik vagyunk, porszemeknél is kisebbek. Köszönjük néked, hogy mégis te a távol lévő, közel lévővé lettél, mert eljöttél erre a földre Krisztusban, ami drága megváltó Jézusunkban. Köszönjük te néked, hogy ő általa nyilvánvalóvá tetted, hogy szeretsz minket. És köszönjük, hogy azt is nyilvánvalóvá tetted, hogy nem akarsz tőlünk távol lenni, hanem egészen közel akarsz lenni. Köszönjük, hogy Krisztusban te magad vagy velünk. Áldunk és magasztalunk téged hatalmasságodért, mely számunkra fölérhetetlen, és ugyanakkor azért a szeretetért, hogy közelvalóvá tetted magad, és teszed magad számunkra ma is. Kérünk, hogy te szólj most is hozzánk, te légy itt a középen az igében, az ige által, és segíts, hogy hittel tudjuk elfogadni a te igédet. Segíts, hogy az a hittel elfogadott ige tudja irányítani, befolyásolni döntéseinket, magatartásunkat, gondolkodásmódunkat, egész lényünket. Hadd legyen életünk egyre inkább veled összhangban álló életté. Segíts, Urunk, és ebben lelked által juttas előre bennünket. Segíts, hogy ne elégedjünk meg azzal, ahová eddig eljuttattál, hanem hadd vágyjunk tovább menni, és közelebb kerülni hozzád, és jobban összhangba kerülni veled. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mi közösségünket, együttlétünket, a te színed előtt örvendezünk, és téged magasztal a szívünk. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, és hódolatunk kedves előtted, megváltó nevéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 425. énekünk második versét énekeljük. A 425. énekünk második versét, ó Ábrahám ura, ím hallom szent szavad.
Oh,
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a 9. részből. Az első verstől a 15. versig helyeteket elfoglalva, tisztelettel és bizalommal hallgassátok Isten igéjét. A szentek iránt való szolgálatról felesleges is néktek írnom, hiszen ismerem a ti készségeteket, amellyel dicsekszem felületek a makedónoknak, hogy Akhája kész az elmúlt esztendő óta, és a ti buzgóságtok sokakat magával ragadt. Mindamellett elküldöttem az atyafiakat, hogy a mi felőletek való dicsekedésünk ebben a részben hiába való ne legyen, hogy, amint mondám, készen legyetek, hogy aztán, ha a makedónok velem együtt odaérkeznek, és titeket készületlenül találnak, valamiképp szégyen ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti ebben a dologban. Szükségesnek vélem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen kész, mint adomány, és nem úgy, mint ragadomány. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is aradt, aki bőven vett, bőven is aradt. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén minden jótéteményre bőségbe legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret eleségül, áld és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságotok gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, mely általunk hálaadást szerez az Istennek. Mert e tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt, amennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jó szívűségetekért. Mikor éretetek könyörögve, ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap a keresztény közösség adakozásának témakörét világítottuk meg néhány apostoli gondolatnak a fény csóvájában. Ő először is a kegyelem műveként láttatta az adakozást, aztán a krisztológia fényében, majd a szeretet, kitartás, bevétel, arányosság világosságában mutatta be. Az apostolnak ezeket a szavait, amiket az adakozásról mond, annál inkább megfontolhatjuk, ha meggondoljuk azt, hogy ezeket a gondolatokat ő nem a saját maga érdekében, anyagi érdekében vetette papírra, hanem más bajba jutott anyagilag segítségre szoruló keresztény embereknek a megsegítése érdekében. Vagyis Pál, amikor a pénzről beszél, akkor nem önző célok vezetik, hogy adjanak neki minél több pénzt, egyáltalán nem erről van szó, mert akkor gyanús lenne nekünk, hogy miért mond ilyeneket az adakozásról, biztos azért, mert a saját zsebét akarja tömni. Nem. Nem a saját zsebét akarja tömni, hanem azt akarja, hogy a korintusiak is, meg Görögország más keresztjénei is segítsenek Júdeában élő, bajba jutott keresztjén testvéreken. Önzetlenül beszél, amikor az adakozásról beszél. Na hát annál inkább meg kell fontolnunk akkor, hogy mit is mond. Ma újabb fénysugarakat szeretnék így elétek hozni az ige alapján, aminek a fényében látnunk kell az adakozásnak a gyakorlatát, ami a keresztény közösségnek, tehát ismétlem, a keresztény közösségnek az egyik legfontosabb, leglényegesebb gyakorlata. Először is az egyenlőség fénysugara. A felolvasott rész előtti részben, tehát a 8. részben, a 13. verstől ezt mondja az apostol: ne úgy adakozzatok, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek pedig nyomorúságotok, hanem egyenlőség szerint. Mostani bőségetek pótolja azoknak fogyatkozásait, hogy majd amazok bősége is kipótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt többje, aki kevesebbet, nem volt kevesebbje. Vagyis Pál apostol eléjük idézi a pusztai vándorlás során azt az isteni ajándékot, amit kaptak a zsidók, tudnilik, hogy Isten mannával etette őket. És emlékeztek, hogy Isten meghatározta, hogy egy nagyobb család többet szedegesen, a kisebb család kevesebbet szedegesen, mindenki annyit szedegesen, amennyi neki, nekik elég. Nem lehetett betárazni, hogy így mondjam, mert másnapra ugye megromlott a manna. És másnap különben is Isten újra adta. De amikor szedegettek, mindenkinek a maga szükségletei szerint kellett szedegetnie. Nyilván, ha volt egy 20 tagú család, az többet szedett, mint egy özvegy ember, vagy özvegyasszony. Elég kellett, hogy legyen mindenkinek. Pál azt mondja, hogy a gyülekezetekben is ez lenne az ideális állapot, hogy itt a korintusiaknak van most, mert sokat kaptak Istentől, anyagi áldásokat, most adjanak azoknak, akiknek Isten kevesebbet adott, mert rajtuk keresztül akarja őket Isten megsegíteni nyomorúságukba. Nem úgy kell adni, hogy őnekik nem a korintusiaknak adott esetben nem maradjon semmije, és a másik meg hirtelen a gazdagság csúcsára emelkedjen, és aztán utána majd ő visszasegítse a korintusiakat, mert most meg ezek jutottak nagy szegénységbe, hanem viszonylagos egyenlőség legyen. Viszonylagos egyenlőség legyen az Isten népe körébe. Nagyon, mert hogy Isten ezt így intézte már a pusztai vándorlás során, Izrael népébe, és ez egy minta kell, hogy legyen a keresztjének számára. Viszonylagos egyenlőség legyen a keresztjének között. Nagyon, nagyon érdekes ez, testvérek, hogy Pál nem egyféle uniformizálásra gondol. Nem arra gondolt ő, hogy minden keresztjének ugyanolyan életkörülmények között vagy kell élnie, vagy életmódot kell, egy életszínvonalat kell elérnie. Nem erről beszélt. Nem akart ő uniformizálni, de mégis érdekes ez, hogy egy viszonylagos egyenlőséget szorgalmaz a hívők között, a hívő keresztjének között. Az kellene, hogy legyen, hogy mindenki a maga szükségletei szerint kapja meg azt, amire szüksége van. És van, akinek Isten azért ad többet, hogy adja oda rajta keresztül annak, akinek kevesebbje van. Önhibáján kívül adott esetben. Hogy az is meg tudjon élni egy bizonyos szinten, és ez is meg tudjon élni egy bizonyos szinten. Nem kell mindent odaadni, akinek van. Viszonylagos egyenlőség kell, hogy legyen. Nagyon furcsa ez a dolog nekünk, de akik misszionáriusok, azok találkoztak ezzel a problémával, vagy találkoznak is. Elmentek ugye nyugati misszionáriusok valami egyszerűbb nép körébe szolgálni, és akkor meghívták ezeket az egyszerűbb embereket magukhoz vendégségbe. És akiket meghívtak, azok magukat nagyon kellemetlenül érezték, mert nagyon szegények voltak, és becsöppentek egy viszonylag gazdagabb, nyugati származású misszionáriusnak az otthonába. És ott kellemetlenül érezték magukat. Kicsit ugye az ember irigység is ébredt a szívükbe, hogy ezeknek miük van, vagy miük nincs. Na, aztán utána előfordult, hogy a szegény helybéliek hívták meg ugye a jómódú nyugatiakat a magukhoz vendégségbe. És ott azok szégyenkeztek a szegénységük miatt, hogy hát mi nem tudunk azt adni nektek, ami nektek van. És egy kicsit a gazdagabbak ilyen kényelmetlenül érezték magukat a szegény benszülötteknél, ugye, hogy most az anyagi különbségek zavart keltettek a kapcsolatukban. A misszionáriusok és úgymond a misszionáltak, vagy az új keresztény gyülekezetek viszonylatába, kapcsolatrendszerébe. És ezért erről nagyon sokat beszéltek a missziók, a különböző nyugati missziók, hogy pontosan hogyan kell, milyen életszínvonalon kell élni egy misszióban élő misszionáriusnak. Végül arra jutottak, hogy olyan életszínvonalon éljenek, idézett egy határozatból, mely kölcsönösség alapján, zavarodottság nélkül természetesnek találja megosztani másokkal a vendégszeretetet. Vagyis, ha mi érezzük zavarba magunkat, ha meglátunk valakit, meglátogatunk valakit, vagy ha ő látogat meg minket, és zavarban érzi magát nálunk anyagi körülményeink láttán, akkor ez nem jó. Arra kell törekedni, hogy a közösségünket, a szeretet kapcsolatot, ami köztünk, mint keresztények között van, ne zavarja semmi. Ne zavarja lehetőleg semmi. A gazdag keresztjén vegye lejjebb az élet színvonalát, és ne olyan színvonalon éljen, mint a nyugati otthonába, vagy nyugati életkörülményei között. Alkalmazkodjon egy kicsit a másikhoz, és a másik, ha nagyon nagy szegénységbe él, akkor hadd tapasztalja meg, hogy amivel neki kevesebb lett, ő neki annyival több lett, mert segít rajta. Volt egy ország, Tanzániának nevezik, illetve ennek az országnak volt egy miniszterelnöke, Julius Nyererének hívják, kicsit vicces neve van, Nyerere. Egyszer azt mondta, hogy ő egy olyan nemzetet akar építeni, ahol senki nem szégyelli a szegénységét mások bősége láttán, és senkinek nem kell szégyenkeznie bősége miatt más szegénysége láttán. Tehát ahol egy viszonylagos kiegyenlítettség van a nép tagjai között. Ezek keresztény ihletésű gondolatok. Egyébként még Marxnak is voltak ilyen gondolatai, a Gotai Program kritikája című könyvébe fejtegeti ezt, nagyon érdekes. Lehet, hogy ő is a Bibliából merített valamit, amikor erről beszélt. A lényeg, hogy Pál azt akarta, hogy a hívő emberek között ne legyen az anyagi életszínvonal különbség, vagy anyagi helyzet olyan, ami megzavarja az egymással való kapcsolatukat, életközösségüket. Viszonylagos egyenlőséget, tehát nem egy teljes vagyonközösséget, vagy valamit, és nem mindenki ugyanúgy, mint a kommunizmusba akarták, hogy mindenki piros nyakkendő, vagy mindenki kék nyakkendő, vagy nem tudom mi. Mindenkinek trabant, mindenkinek 50 négyzetméteres kocka lakás, és így tovább. Nem ilyen uniformizálás, de mégis egy viszonylagos egyenlőség. Ez az egyik, amit az apostol mond. A másik az átláthatóságnak a fénysugara, amit rá irányít itt az adakozásnak a kérdésére. Megint az előző részre kell visszautaljak. Ott azt mondja az apostol, hogy az összegyűlt adományokat egy kis csapatra bízza, amely kis csapat egy jó hírű, keresztjén, közmegbecsülésnek örvendő kis csoport. Ők fogják a pénzt, ami összegyűlt, elvinni a júdeai üldözött és nagyon elszegényedett hívőknek. Lényeg, hogy azt mondja az apostol itt az előző részben, majd nézzétek meg, olvassátok el, ha még nem olvastátok el, gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Tehát a pénznek a kezelésébe teljesen átláthatóan, tisztán akarunk eljárni. Most testvérek, tisztában volt az apostol azzal, hogy nem tehetik ki magukat egy olyan dolognak, hogy valaki rágalmazza őket a pénzeknek az átláthatatlan vagy becstelen kezelésével. Önkéntes adományokról volt szó, azt nem lehetett úgy kezelni, hogy akkor most mások ne tudhassák, hogy mi lett avval, meg hogy, meg mint van annak a sorsa. Átláthatóság, becsületesség, tisztaság ezekbe a pénzügyekbe. Most testvérek, mind a mai napig erre nekünk is oda kell figyelni a gyülekezetbe. Nyilván itt elég sok pénz folyik be, vagy folyt be az építkezés kapcsán is. Mindent teljesen tisztán kell csinálni. Van a gyülekezetünkben egy pénzügyi bizottság, amelyik időről időre ellenőrzi, illetve folyamatosan figyelemmel is kíséri a gyülekezetnek a pénzügyeit. Akik a pénzügyeket csinálják, azok tiszta emberek, becsületes emberek. Az egyház megye is ellenőriz minket, sőt előfordulott, hogy az egyház kerület is, a templomépítés pénzügyeit az egyház kerület is ellenőrizte, hiszen nekik is van benne elég sok pénzük. És mindent rendben lévőnek találtak eddig. De ugyanígy tisztán kezeljük a persejpénzt, ami befolyik, hiszen amikor innen kimentek, és tesztek a persejbe, akkor utána megy a az irodába, ahol 2, 3, 4 presbiter, tehát gyülekezet vezető testvérünk, ezeket megszámolja, összesíti, beírják, rendesen vezetik a könyvelést. Tisztán lehet, bárki be is nézheti ezeket a dolgokat, le is ellenőrizheti, bepillanthat ezekbe a dolgokba, hogy érezze, hogy nem valami zugolyába lett dolog ez. Nem zsebre dolgozunk, nem tesszük el a pénzeket, nem lopjuk el a pénzeket, rendesen kezeljük ezt. És ez fontos, hogy így legyen, mert így tudjuk mi is gyülekezet vezetői megelőzni a pletykákat, a gonosz rágalmakat, a veszekedéseket, és így tiszta a lelkiismeretünk nekünk is egyébként, így tiszta a lelkiismeretünk az Úr előtt. Nyilván ez nem annyira az adakozással kapcsolatos dolog, ez inkább a pénzkezeléssel kapcsolatos dolog, de azért ez is ide tartozik az adakozáshoz, hogy akik fogadják az összegeket, azok hogyan kezelik azt a bizonyos összeget. Nagyon sok gyülekezetbe testvérek, megmondom őszintén, nem így mennek a dolgok. Tehát ez elég nagy probléma, elég nagy baj, bizalmatlanságban, pénzügyi kérdésekben, pénzkezelési dolgokban. Jó lenne, hogyha mindenütt így menne, tisztán menne, de hát sajnos nem így van. Manapság egyébként egyre többen kételkednek abban is, hogy a különböző segélyszervezeteket érdemes-e támogatni. Mert nagyon sokszor az a benyomása az embereknek, hogy a segélyszervezetek a különböző ürüggyel elkért pénzeket nem odaadják, ahova kellene, hanem más célokra, saját maguk fenntartására, vagy különböző nagyszerű gépkocsikra, meg utazgatásokra, meg egyebekre forgatják vissza, vagy használják fel. Bizalmatlanok sokszor az emberek most már ezekkel az adakozásokkal szembe, különösen éppen egy statisztikát láttam valahol Nyugat-Európában, Magyarországon nem tudom, hogy van-e ilyen statisztika, hogy mennyire bíznak az emberek a segélyszervezetekbe, de nyugaton elég sok negatív tapasztalat van, és ezért eléggé csökkent a segélyszervezetek iránti bizalom. Hát ezt meg akarjuk előzni, ennek elébe kell menni. És azért a gyülekezetünkben igyekeznünk kell a pénzügyeinket tisztán, becsületesen az Úr előtt is, meg előttetek is, teljes, tiszta, nyugodt lelkiismerettel intézni. A tisztességre gondunk legyen minden ember előtt. A harmadik dolog, amit a pénzzel kapcsolatban mond az apostol, itt már a 9. részre térnék át, a 8.-10. versre, a bőkezűségnek a fénysugara. A 8. versben az apostol elkezdi, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Az Úr hatalmas mi voltára mutat? Arra, hogy az Úr mérhetetlen erős, és képes kiárasztani a korintusi hívőkre minden kegyelmét, azaz bőségesen elárasztani őket testi-lelki ajándékaival. Ő ma is ugyanaz, mondja az apostol, mint régen. Hiszen régen is mi volt? Az volt megírva a Bibliában, és így is volt, hogy bőkezűen osztott, adott a szegényeknek. Bőkezűen osztott, adott a szegényeknek. Az ószövetségi törvényekbe testvérek, nagyon sok olyan utasítás van, amiben Isten arról rendelkezik, hogy a szegényeket az ő népébe segíteni kell, támogatni kell, föl kell karolni őket. Egészen odáig, hogy emlékezetek például Rút könyvére, hogy az aratásnál el kellett hullatni bizonyos kalászokat, hogy a szegény emberek, akik ott próbálkoztak gyűjteni még valamit, azoknak legyen mit gyűjteni az aratás után, és legyen nekik is valami betevő falatjuk. Nagyon sok, nagyon szép rendelkezés volt testvérek erre nézve, és ezeket Isten adta, aki bőkezű volt a szegényekkel kapcsolatban. Isten adja az Ézsaiás könyve szerint a magvetőnek a magot, ő áldja meg a vetését, és kenyeret is ad neki, és azt mondja Pál a korintusiaknak, no, Isten veletek is így bánik, korintusiak. Veletek is így bánik. Munkátokat lehetővé teszi, munkátokat nem fölöslegesé, lehetővé teszi, lehetővé teszi, hogy dolgozzatok, és a munkátokat áldásokkal koronázza, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét is. Mik ezek az igazságnak a gyümölcsei? Tehát nem csak a föld gyümölcseit gyarapítja meg a számukra, hanem az igazságuk gyümölcsét is. Ilyen például az ő igaz tetteiknek sok gyümölcse, például az az öröm, amit mások éreznek, akiken segítenek, vagy az a hálaadás, amire másokat indítanak, vagy az Isten dicsérete, ami bőkezű adakozásuk következménye lesz. vagy az, hogy imádkoznak értetek, azok, akiken segítettetek, vagy hogy vágyakoznak veletek való testvéri találkozás, testvéri közösség után. Nagyon sok áldott gyümölcse, következménye van annak, hogy ilyen lelki dolgokban is, hogy ti ilyen jó szívűek vagytok és adtok. Pál testvérek, ki akarja domborítani a korintusiak előtt is, meg előttünk is, azt hiszem, hogy Isten mennyire bőkezű velük, velünk. Hogy ad nekünk a földi áldásokat is, és ad lelki áldásokat is, és valójában egy bőséget biztosít nekünk. Nem valami zsugori, nem szűkmarkú, nem kabzsi az Istenünk, testvérek, hanem önzetlen és szórja, adja a javait mi nekünk, és eláraszt a lelki adományaival is. Kiárasztja ránk minden kegyelmét, mondja Pál, testvérek. És ezt nekünk is alá kell írni. Nem tudom, hogy ki az, aki kijelenti, hogy rám nem áraszt az Isten semmi testi-lelki áldást. Ezt alá kell írnunk, hogy ez így van. És miért teszi ezt Isten? Azt mondja az apostol, hogy két célja van. Az egyik, hogy ti magatoknak is mindenkor, mindenben meglegyen az, amire szükségetek van. Ti magatok is az életetek folytatásához szükséges dolgokat megkapjátok. Éltet benneteket az Isten. Ez az egyik célja. A másik cél, hogy minden jó téteményre bőven teljék nektek. Azért ad nektek gazdagságot, hogy minden jó téteményre teljen. Vagyis teljen nektek arra, hogy a nálatok is nyomorultabb helyzetben lévőt megsegítsétek. Hogy meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre. Bőkezően bánik veletek, hogy ti is így bánjatok másokkal. Most testvérek, nagyon, nagyon szép dolog ez, és idéz itt az igét, és az Ószövetség gondolatkörébe mozog teljesen Pál apostol. Például azt mondja itt, hogy kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és ő ezt a jótéteményt megfizeti annak, aki adja. Mármint, hogy Isten. Nem szeretném, testvérek, soha, én magam is nem szeretném soha elfelejteni, hogy nekem milyen bőkezű Istenem van, aki ránk árasztja az ő minden kegyelmét. Testi, lelki áldásokkal eláraszt bennünket. És nem csak azért, hogy minket éltessen, ezért is természetesen, de azért, hogy tudjunk adni másoknak. Nem akarja az Isten a bővelkedést azért adni, hogy az ottan nálunk, csak nálunk kamatozzon. És csak mi emelkedjünk, nem tudom én hova, hanem azért ad többet, mint ami kell, hogy tudjunk adni másoknak. Hogy meggazdagodjunk a teljes jó szívűségre. Hogy minden jó téteményre teljék nekünk. Tehát itt van a szűkmarkú Istenünknek, lehetnénk szűkmarkú gyermekei, de a bőkező Istenünknek nem lehetünk szűkmarkú gyermekei. Bőkező Istenünk adományaiból élünk, legyünk mi is bőkezőek. Így vagyunk méltók ő hozzá. Így adunk, testvérek, egyébként jókedvűen is. Az ember megfontolja ezt, hogy nekem mennyi mindenem van az Istentől. És Isten jókedvűen adta nekem ezeket. Akkor szinte fölszabadít az ő jótéteménye, az ő bőkezűsége engem is arra, hogy én is legyek jókedvű. És úgy adjak, valóban vidáman, ez a szó van itt a görögben, vidáman, derűsen. Nem azt mondja az apostol, mint akinek a fogát húzzák, nem kényszerűségből, nem kelletlenül, hanem ez egyszerűen szabadon. A bőkező Isten gyermekei szabadon tudnak bőkezőek lenni másokkal. Abból, amiben őket Isten részesítette. Végül, testvérek, a negyedik fénysugár, amit még szeretnék itt az adakozással kapcsolatban fölvillantani, mert az apostol is fölvillantja, Isten dicsőségének a fénysugara. Pál a 9. résznek a végén, testvéreim, rámutat arra, hogy a korintusiaknak az adakozása, a bőkezű adakozása általuk, mármint hogy az apostolok által, vagy az ő munkatársai által, hálaadást szerez Istennek. Dicsőítés szerez Istennek, Isten nevének. De nem csak mi fogjuk dicsőíteni Istent azért, mert ti olyan bőkezően segítettetek a bajba lévőknek, hanem ők maguk is, a megsegítettek is dicsőíteni fogják Istent engedelmességetekért, és hálásak lesznek az Úrnak a ti adakozó jószívűségetekért. Négyszer beszél arról az apostol az utolsó versekbe, hogy a korintusiak adományának eredménye tehát az lesz, hogy mind az apostol és munkatársai, mind a megsegített júdeai keresztjének elkezdik Istent hálaadással magasztalni. Hálaadással magasztalni. Növekszik, gyarapszik az Úr iránti hála és az ő nevének a magasztalása. És Pálnak, testvéreim, ez a célja. Ez a fő célja. Azt akarja az apostol, ezt máshol is utal a leveleiben, akár ebben a második korintusi levélben is, de más helyeken is, hogy az Isten nevét áldják az emberek, és magasztalják az emberek. Elsősorban nem azt akarja, hogy, értitek ezt, nem azt akarja, hogy a júdeai keresztényeket megsegítsék, azt is akarja, de az csak egy másodlagos dolog. Az elsődleges dolog, amit akar, hogy a korintusiak adományai által egyre gyarapodjék, növekedjék az Isten iránti hála és az ő nevének a magasztalása. Ez az apostolnak a végcélja, a legfőbb motivációja. Testvérek, ezt el kell tanulnunk tőle. El kell tanulnunk tőle. Az adakozásnak a célja nem az, testvéreim, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, nem az, hogy megvásároljuk az Istent, az Isten jó indulatát vagy áldásait. Nem az az adakozás célja, hogy érdemet gyűjtsünk, mert én ennyit adtam, és akkor az Isten is jó szemmel fog rám nézni. Nem az a célja, hogy jóvá tegyünk valami bűnt, és mint egy ilyen vezeklésként dobáljunk a persejbe, vagy adjunk a pénztárba pénzt. Nem is az, hogy az én nevem márványba vésettessék, mint aki a templomnak adtam ennyit meg ennyit. Nem is csupán az a célunk, hogy épüljön a templom, hogy legyen majd szép pad a templomba, hogy hangosítás is jó legyen, hogy szép udvarunk is legyen. Nem is csak az, hogy méltó helyen szólaljon meg az élőisten igéje, és ugye előre haladhasson, és nem is azért adakozunk, hogy lepipáljunk más gyülekezeteket az adakozásban, hanem a mindenek felett való célunk, a befizetett, bedobott, átutalt összeggel, hogy az Úr neve magasztaltassék. Valahol, valakik által, mi általunk is, presbiterek által, más gyülekezeti tagok által, megsegített emberek által, idegenek által, nem tudjuk ki által, de valaki által az Úr neve egyre inkább magasztaltassék. A filléreinkkel, a forintjainkkal ezt szolgáljuk. Mi azt szeretnénk, hogy nem csak ma, holnap, hanem azután is, 100 év múlva, 200 év múlva is magasztaltassék az Úr neve, és hálaadással dicsérjék majd őt az utódaink. Az utódaink. Ez az adakozásunknak, testvéreim, a legvégső célja, ami értelmet ad neki. Ha belenézünk a szívünkbe, testvérek, úgy gondolkozzunk el ezen, hogy nekünk fontos, hogy az Úr neve magasztaltassék, hogy az ő neve hálaadással említessék. És nem csak azokba a körökbe, ahol most is ezt teszik, hanem egyre nagyobb körökben, hogy növekedjék, hogy gyarapodjon, hogy szaporodjon az Úr nevének a dicsőítése. Az ő nevének a fénye még inkább ragyoghasson. Ezt úgy érzem, testvérek, és úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb, tulajdonképpen a legnagyobb kiváltság. A legnagyobb kiváltság, hogy mi a pénzünket erre is használhatjuk. Nem csak arra, hogy ételt, italt vegyünk, vagy itt-ott, vagy segítsünk az embereknek, vagy a gyülekezetnek. Nem, hanem a legnagyobb dolog, testvérek, a legnagyobb kiváltság, hogy a fillérjeinkkel, forintjainkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Isten nevét magasztalják és dicsőítsék ebbe a világba. Gondoljátok el, hogy ti ezt most valóban így tartjátok? Így gondoljátok ezt? Isten az ő nevének dicséretét általam is akarja növelni. Nem csak úgy akarja, hogy dicsőítsem őt, hogy imádkozok, aztán dicsőítem, vagy teszek egy-két jó cselekedetet, hogy követem az ő akaratát ebbe, hanem még azzal is dicsérhetem, és a dicséretét szaporíthatom, hogy adok valamit az ő ügyének a támogatására. Örvendezzünk, testvérek, hogyha ebben a munkában mi részt vehetünk. Örvendezzünk ennek, és ne tartsuk ezt természetesnek. Örülhetünk annak is, hogy van templomunk, meg ilyen olyan körülmények között lehetünk. De mégis, testvérek, annak örüljünk leginkább, hogy minket az Isten arra méltat az ő kegyelméből, hogy neve dicsőségért tehetünk valamit ebbe a világba. Hogy a neve dicsőségét, az iránta való hálaadást növelhetjük, hogy ebbe a hatalmas munkába beenged minket egyáltalán. Egy olyan világban élünk, testvérek, mindnyáján tudjátok, ahol az Isten nevét mindenki, a legtöbb ember csak gyalázza. Ahol a legtöbb ember csak sárba tapossa, káromkodásba emlegeti, és az ő neve, személye egy fabatkát se ér egy csomó embernek. Még ha mondják is, hogy ő persze, ők istenhívők, nem azok testvérek, akkor ott lennének a gyülekezetekbe, és szeretnék az Urat és Jézust, ott követnék a testvéri közösségbe. Nem érdekli őket az Isten, testvérek, nem érdekli. Még ha nem is káromolják, de nem érdekli őket. Az ő nevére térjen dicsőség, de hogy is az enyémre. Engem lássanak, az én nevem ragyogjon. Nem, testvérek, az hogy mi nem, ebbe a, nem, eb, nem ebben az, eb, így kell gondolkozzunk, hogy nem így kell, hogy éljünk, hogy lássuk a dolgokat, ez az Istennek az irgalmassága irántunk. Ha nekünk fontos az, hogy ennyi-annyi összeggel, de az Úr dicsőségét munkáljuk, akkor ez egy kegyelem. Fontos nektek ez? Ha igen, akkor tegyetek meg mindent. Akkor tényleg tegyek, én is, és ti is, tegyünk meg mindent azért, hogy az Úr neve hálával említessék a szószéken, az otthonunkban, a gyerekeink, a felnőttek között, hogy az méltó helyen ragyogjon fel. Lássák meg az emberek, hogy Isten hatalmas, hogy irgalmas, hogy kegyelmes, hogy igazságos, hogy maga a szeretet. Nem a mi nevünket kell nekünk fényezgetni, testvéreim. Nem a mi nevünket kell fényezgetni, az ő nevét kell fényezgetnünk. A mi hatalmas és irgalmas megváltónknak és Urunknak a nevét. Pál erre mutat rá, hogy nézzétek, korintusiak, fontoljátok meg végül ezt az adakozással kapcsolatban. Ha bármit adtok, de úgy adjátok, ahogy az Úr mondja, és az Úr indít benneteket, akkor azzal az Úr nevére dicséret és hálaadás tér, és fölragyog az ő neve mindenki előtt. Testvérek, fontoljuk meg mi is most ezeket a szempontokat, amiket az apostol adott nekünk. Ma ezt a négyet hoztam elétek az ige alapján. Az egyenlőség fénysugara, az átlátható, becsületes pénzkezelés fénysugara, a bőkezűség fénysugara és az Isten neve fölragyogásának az iránta való hálaadás növekedésének, dicsősége szaporodásának a fénysugara. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve tudjuk mindig a keresztény közösségnek ezt a fontos gyakorlatát, az adakozást gyakorolni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hadd magasztaljunk téged, aki hatalmas vagy, minden áldásodat ránk árasztani. Köszönjük, hogy eddig is ezt tapasztalhattuk. Áldunk azért a sok anyagi javunkért, ami van. És köszönjük mindazokat a lelki javakat is, amikkel elláttál bennünket. Köszönjük te néked, hogy azért árasztod ránk a te kegyelmedet, hogy éltess bennünket. Hogy meglegyen a mindennapi, minden szempontból. És köszönjük, hogy azért is, hogy tudjunk másoknak adni. Tudjuk a te ügyed előre menetelét szolgálni, tudjuk a gyülekezet életét szolgálni, tudjuk az evangélium hirdetésének ügyét szolgálni, és mindezekbe tudjuk a neved fölragyogását, a te neved dicsőségét munkálni. Kérünk téged arra, hogy vésd a szívünkben, hogy a legnagyobb célja az adakozásunknak az, hogy a te neved iránti hálaadást és a te neved fényességének tündöklését valamelyest elősegítsük. Köszönjük néked, hogy mi is hálaadással fordulhatunk most hozzád, és dicsőíthetünk téged lényedért és drága ajándékaidért, melyel megajándékozol minket. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem egy szűkmarkú Istenünk van, hanem bőkező Urunk vagy, aki szeretsz minket ingyen kegyelemből, és aki nagy irgalommal körülveszel bennünket, bár nem érdemeljük meg. Köszönjük néked mindazokat a lelki kincseket, amiket adtál és adsz, és valóban a testi ajándékaidat is. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítgatsz minket újra meg újra, hogy a közösségben hogyan éljük meg a keresztény életünket. Segíts ezeket megfontolnunk és követnünk engedelmes szívvel, nagy örömmel és szabad lélekkel. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, akár lelkiekben, akár testiekben. Kérünk téged, hogy továbbra is hordozzál bennünket a tenyereden, és áld meg szívünket, életünket. Imádkozunk hozzád betegeinkért, hogy gyógyító szeretettel öleld körül őket. Légy a kicsikkel, a gyermekekkel, és áld meg a szívükben az itt hallott igéket. Kérünk téged, hogy rendeld ki az építkezés folytatásához szükséges javainkat is. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a munkát, hogy a végéig el tudjunk menni, és be tudjuk fejezni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, országunkat. Urunk, megemlékeztünk az elmúlt héten hőseinkről. Köszönjük néked az ő életüket, munkájukat. És kérünk téged, hogy segíts bennünket is, hogy igazán szeressünk téged, és szeressük a hazánkat, szeressük népünket. És megtegyünk mindent azért, hogy népünkben a te akaratod, a te ígéd ismert legyen és érvényesülhessen. Kérünk téged, hogy járj közöttünk szabadítóként, te légy a mi népünknek egyedül és igaz szabadítója, akire fölnéz, akit szeret, akit követ. Köszönjük, Úr Jézus, hogy aki benned hisz, azt te igazán szabaddá teszed. Így szabadítsd meg, Urunk, a mi népünket. Mindazból a megkötözöttségből és bűnből, amiben benne él. Köszönjük te néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, és tudjuk, hogy meghallgatsz minket neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kiemelem, hogy hétfőn délután, 14:30 lesz a nyugdíjas délután, szeretettel hívjuk a nyugdíjas testvéreket erre az alkalomra. De megemlítem azt is, hogy ma délután 16:00 Lupcsa a György testvérünkéknél a Harmat utcában lesz a házaspári kör, tehát ma délután is szeretettel hívnak és várnak oda mindenki érintettet, minden érdeklődőt. Ott lesz a gyerekvigyázás is, tehát kicsikkel is lehet menni, meg van oldva ez a kérdés. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap nem vagyok itthon, és ezért Hotorán Gábor lelkipásztor testvérünk fogja hirdetni az igét közöttünk. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy úrvacsora osztásunk az a kiadott programtól eltérően alakul. 30-án, a vasárnap tartjuk a reformáció ünnepéhez kapcsolódva a gyülekezeti úrvacsoraosztásunkat. Így készüljünk erre. Hirdetem azt is, hogy a testvérek többen hallották, de most újra elmondom, mert azóta jöttek még néhányan. Láthatják, hogy van fönt két hangszóró a falon. Figyeljenek arra, hogy hogyan hallják a hangot, mert nem akarjuk úgy megvenni ezeket a hangfalakat, hogy nem tudjuk kijelenteni azt nyugodt lélekkel, hogy ezek jók. Ezek jók, ezek értjük, halljuk, ami elhangzik. Megjegyzem, hogy ennél jobb nincs. Tehát... Nagyon jó hangfalak ezek, az az igazság, hogy nincs náluk jobb hangfal. Jelenleg a világszínvonalon is űrtechnikát képviselnek, azt lehet mondani. Tehát nagyon jó minőségű hangfalak, nem teljesen újak, egy picit valahol már használták őket, emberi beszédet hangosítottak velük, de nem fogjuk megvenni, még ha ilyen jó is, ha nem hallható, ha nem érthető, amit mondok. A testvéreket arra kérem, hogy jövő vasárnap is, meg utána is cserégessék a helyeket, mert máshogy jön a hang itt és ott, próbálkozzanak, hogy mindenhol jól értik-e, ha odaülnek. Tehát jövő vasárnap még az is jó lesz, hogy nem én beszélek, hanem a Gábor fog beszélni, és ő egy más orgánum, más beszédstílus. Reméljük, hogy ő nála is jól működik. Majd elmondom az árát. 1 és 2 millió forint között van egyébként a két hangfal, és van hozzá még egy mikrofon is, itt lóg rajtam, és ennek van egy vevője, ami pedig kint van a stúdiónkban. No, hirdetem a testvéreknek azt is, hogy megérkezett a krumpli, hátul van, de a jövő héten nem vagyok itthon, és jobban szeretném azt én kiosztani a testvéreknek. Nem akarom itt másra terhelni ezt az ügyet. Itt van 7 mázsa krumpli, több, mint amit rendeltünk valamivel, úgyhogy jut mindenkinek. Hát én nagyon meg vagyok vele elégedve, gyönyörű, szép anyag, szabad így mondanom. Majd megbeszéljük, hogy a jövő itt utáni héten hogy tudjuk ezt elvinni valakinek, akinek el kell vinni, vagy hogy tudják elvinni azok, akik elviszik. 40 forintba kerül a kilója. Elnézést, hogy ilyen földi dolgokról beszélünk, de hát ez is ide tartozik. Végül, testvérek, annyit szeretnék még, pontosabban 2 dolgot mondani. Az egyik, hogy az őszi nagy takarítás közeledik itt az épületbe, és a Pauk Jánosné Ili szeretne ezzel kapcsolatban, igen, légy szíves, egy pár gondolatot mondani, és aztán még egy hirdetni valóban.
Sütöttek, főztek, nagy, főleg asszonytestvérek, köszönjük szépen. Most újabb szolgálat következne, az őszi nagy takarítás. Akik idáig takarítottak hetente, nyáron 2 hetente, azoknak szintén nagyon köszönjük az áldozatos munkáját. Úgy tűnik, hogy október 21-én pénteken délután 3 órától indulna el ez az őszi takarítás. Minden olyan asszonytestvért, férfi testvért is várunk, akik erre az időszakra, időben szabaddá tudják tenni magukat erre a szolgálatra, illetve szombaton folytatnánk. Pénteken a templomot takarítanánk ki, mert pénteken ugye folynak a gyermek alkalmak, a hittanórák a termekben, tehát itt tudunk nagy takarítást végezni, szombaton pedig folytatnánk a termekkel. Akik erre rászánják idejüket, energiájukat, és szeretettel végzik ezt a szolgálatot, azok jelentkezzenek vagy az Ácserikánál, vagy nálam, hogy azért körülbelül föl tudjuk vázolni azt, hogy mit is kell csinálni, hányan leszünk, és úgy szervezzük a dolgokat. Jó, Zsófika, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az utolsó dolog pedig, amit el kell mondanom a testvéreknek, hogy a presbitériumnak a mandátuma az idén lejár, és ezért presbitereket kell választanunk. A presbitérium már megtette a ilyenkor szükséges és törvénybe ránk rótt kötelességét, kijelölte a választást lebonyolító választási bizottságot. Ennek a tagjai dr. Patakfalvi Zsolt, Zsolti itt van, igen, gyere, légy szíves. Másik tagja Szász Péter testvérünk, a harmadik tagja Jó magam vagyok. Nekünk most törvényi kötelességünk az, hogy letegyünk egy fogadalmat a gyülekezet, illetve Isten színe előtt, a fogadalmat dr. Pauk János gondnok testvérünk venné ki tőlünk. Ezt kell még most törvényben előírt módon teljesítenünk.
Kérem a kedves testvéreket, jöjjetek ide az úrasztalához. Azt szeretném mondani, Mária, tetszik hallani? Nem. Ezek szerint van még mit javítani a hangszórón, hiszen itt középen sem hallani az én hangom. Akkor felesleges, lányok hallják, rendben van. Tehát a presbitérium két héttel ezelőtt ülésezett és megválasztotta a jelölőbizottság tagjait, akik, mint lelki pásztor testvérem mondta, most fogadalmat tesznek arra, hogy a jelölés feladatát megfelelően elvégzik, és majd ennek eredményét jelezni fogják a gyülekezetnek. Kedves testvéreim, rövid fogadalmat legyetek szívesek megtenni, és a felolvasott rövid szöveget utána mondani. Én esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelezettségeket és feladatokat, egyházunk törvénye szerint, a titoktartási kötelezettséget betartva ellátom. Isten engem úgy segítsen. Köszönöm szépen, és kívánok nektek áldott munkát, és kérem a gyülekezetet is, hogy majd, amikor kijelzik, illetve bármikor a lehetőség van, azokat a személyeket jelöljék, akik belátásuk és szívük szerint erre alkalmasak. Erre egyébként az Új Szövetségben több helyen is utal az ige, legtöbbször Pálapostol szavain keresztül, talán a legteljesebben és a legrövidebben és legjobban összefoglalva az 1 Timóteus levél 5. részének 17. és 20. versében, úgyhogy kérem is a testvéreket, hogy legyenek szívesek fellapozni a Bibliában ezt a részt, sőt más egyéb helyeket is, mint említettem, apostolok cselekedetébe is az ige a lelkére köti a gyülekezeteknek és a hívő testvéreknek, hogy ki az, aki gyülekezet vezetést, presbiteri tagságot vállalhat. Ennek szellemében legyenek szívesek majd a jelölést megtenni. Köszönöm szépen!
Ez azt jelenti, amit a gondnok úr elmondott, hogy gyakorlatilag mától kezdve, hogyha bárkinek a testvérek között van javaslata presbiterek személyére, akkor azzal forduljon az imént látott emberekhez, Péterhez, Szász Péterhez, Zsoltihoz, Patakfalvi doktor úrhoz, illetve akár hozzám is. Mi összegyűjtjük a jelölteket, elbeszélgetünk a jelöltekkel, megkérdezzük őket, hogy egyáltalán vállalják-e, megkérdezzük a jelenlegi presbitereket is, hogy ők is egyáltalán vállalják-e a további munkát 6 évre, és utána megtesszük a választási bizottság, összesíti a beérkezett adatokat, információkat, tájékoztatjuk a presbitériumot, és december elején lesz a titkos szavazása a gyülekezetben. Figyeljenek valóban arra a testvérek, de erről még azt hiszem, hogy még fogok is igét hirdetni, magyarázni ezt, hogy milyen emberek alkalmasak a presbiteri tisztségre. Hívő, egyfeleségű férfiakról van szó, akik példaszerűen élnek az életükben, és szolgálnak az Úrnak örömmel és hálaadással. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 482. ének, 482. Ennek 6. versétől énekeljük el a 10. versig terjedő részét, utána a himnuszunkat. Tehát a 482. énekünk 6. verseitől végig a 10. verseig énekeljük. A 6. vers így kezdődik: mi kenyerünket minden nap megadjad, dolgunkban áldást, csendes nyugodalmat. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!